Tisztelt hallgatóság! Ferenc József az a Habsburg uralkodó, aki a magyar ügyek terén több tapasztalatot szerzett, mint elődeinek bármelyike. Ő volt a leghosszabb ideig trónon ülő királyunk, aki országlása alatt a magyar királyságban a legszélesebb körű országvezetési módszereket alkalmazta. Nem sikerült igazán a bemutatkozás... Nem sikerült a bemutatkozás, hisz a pragmatika szankció... Köszönöm. Hisz a pragmatika szankció megsértésével, a Magyar Országgyűlés megkerülésével foglalt el a trónt 1848. december 2-án. A bécsi forradalom Svehati csata utáni kapitulációja, a Radeszky fényes győzelme a szárd király felett, a császári főparancsnokot, akkor Windisgrécz, és az új osztrák kormányt vezető Félix Schwarzenberg herceg miniszterelnököt a magyar lázadók leverésére képesítette. Ferdinándot és öccsét Ferenc Károlyt, ennek fia, Ferenc József javára lemondatták, hogy az új uralkodó menten a koronázási eskü kötelékétől az áprilisi törvényekre tekintet nélkül végrehajthassa az összmonarchia átalakítását és új életre keltését. A magyar polgári átalakulás levezénylő liberális vezető réteg pucsnak tartotta a házon belüli cserét, amikor Ferenc József 1861-ben elfogadta az alkotmányos nyitást, engedélyezte a Magyar Országgyűlés megtartását, Deák Ferenc többek között e közjogi hiátussal magyarázta a szükséges tiszteletet megadó, egyben az alkotmányos fölfogással is összeegyeztethető semleges megszólítást, felséges úr. Királynak nem nevezhette a Habsburg ház fejedelmét, mert a magyar jogrendszer szerint nem volt az. 1848-ban az öröklési közjognál fontosabb volt a politika, és ez olyan uralkodó kívánt, amelyet nem kötöttek korábbi alkotmányos kötelezettségek. Zsófia hercegnőnek az álma viszonylag könnyen teljesült, hisz fiából gyorsan császárt csinált. A kölcsönös bizalmatlanság egyik forrása az 1849. április 14-én Debrecenben elfogadott függetlenségi nyilatkozat. Ezt Ausztriában az uralkodó háztól való teljes elszakadás dokumentumaként értékelték, egyben ez alkalmat adott Ferenc Józsefnek, hogy megismerhesse annak az ellenállásnak legélesebb formáit, amelyre Magyarország akkor képes volt, és megismerhesse azokat a határokat is, amelyeken túl ez az ellenállás eredményesen már nem volt folytatható. A következő években, a Bach korszakban, viszont Ferenc Józsefnek nyílt alkalma arra, hogy alkalmazza az ország beolvasztására irányuló legkülönbözőbb módszereket, különösen az osztrák tartományok mintájára való kormányzás. De neki is meg kellett győződni arról, hogy az ő hatalma Magyarország felett szintén nem korlátlan, és hogy a nyílt küzdelemben levert magyar nép még mindig elég erős arra, hogy teljesen megbénítsa a monarchia erejét. Az olaszországi vereség után nyilvánvalóvá vált az abszolutisztikus és centralisztikus rendszer gyengesége, s kialakult benne a felismerés, hogy a Magyarországgal való kiegyezés nélkül Ausztria sohasem lett stabil nagyhatalmi helyzetben. Ezért az 1860. októberi diplomával új útra lépett. A centralizmust fenn akarta tartani, de az abszolutizmust parlamenti formákkal akarta helyettesíteni. Az egységes birodalmi parlament által intézendő közös ügyek s a birodalmi szint alá helyezett tartományi alkotmányosság Magyarország számára nem volt elfogadható út. Ferenc Józsefnek meg kellett győződnie arról, hogy Magyarország törekvése nem valami nő alkotmányos jogok és szabadság visszaszerzése, hanem hogy visszanyerje saját régi alkotmányát, ezen a 48-ast értették, és biztosítva lássa saját belső függetlenségét és önállóságát. Ferenc Józsefben főként az európai helyzetben bekövetkezett változások érlelték meg a kiegyezés gondolatát. Hosszas tanácskozások után elfogadta Deák azon érvelését, hogy a monarchia csak dualisztikus alkotmányformával, azaz mindkét rész önállósága révén juthat nyugalomhoz. A kiegyezés és az ezen alapuló osztrák-magyar dualizmus nagymértékben Ferenc József személyes műve volt. Sem az udvari körök előtt, sem a hadseregben, sem az osztrák politikai tényezők szemében ez a gondolat akkor nem volt rokonszenves. E körökben a magyarokat ugyanis régóta rebellis népnek tartották, a velük való kibékülés megalkuvásnak számított. Ferenc Józsefnek a kiegyezés megkötésekor sok keserű emlékre kellett fájtlat borítani. Nem kevésbé a magyar nemzetnek is. Szakítania kellett az uralkodó ház hagyományaival, és egy eddig ki nem próbált útra tért. Emiatt nem tagadható bátorsága, férfias elhatározása, de ezen kívül szüksége volt a saját ítéletében való szirált bizalomra, hogy a Magyarországgal szemben követett és új alapokra fektetett politika az egyedül helyes. A kiegyezés megkötésénél Ferenc Józsefet egyedül az államrezon vezette, és hosszú uralkodás alatt is mindig ez volt vezércsillaga. A döntés alá kerülő kérdéseket nagy komolysággal kezelte, politikai ideológiáktól távol állt, ami gyakran a legellentétesebb politikai eszmékkel való szövetkezést is józanná tette nála. Hogy az államrezon mit követelt tőle, azt megmutatták neki családjának hagyományai. Ezen örökségben egyre kisebb súllyal volt jelen az uralkodó család európai tekintélyének, fényének és hatalmának növelése, a gyakran emlegetett Hausmacht. Ferenc József a sors által rárót feladata magaslatán állt. Másként és mélyebben fogta fel a dinasztia hivatását elődeinél. Ezt úgy összegezhetjük, az uralkodó család feladata az, hogy együtt tartsa a birodalomhoz tartozó különböző népeket, közös munkára egyesítse azokat és megszerezze nekik a békés munka számára azt a biztonságot, amelyet csak az összes nép együttmaradásán alapuló nagyhatalmi állás adhatott meg. Ez volt Ferenc József jelmondatának, a Viribus Unitisnak a lényege. Ezt a német mit Vereinten Kräften egyesített erőként fordítja le, mindannyiunk erejével. Talán így lehetne magyarul a lényeget visszaadni. A monarchia népei között az uralkodóház közössége volt a leghatalmasabb összekötő kapocs, a király szemében mindig az volt az áramrezon a helyes, ami ezen népek együttműködését és összetartozását erősítette. Az ilyen értelemben fölfogott fejedelmi küldetésnek engedett az 1867-i kiegyezés megkötésével, amely uralkodói pályájának legnagyobb és legtermékenyebb cselekedete volt. A kiegyezés fontos határkő mind a magyar nemzeti mozgalom, mind a sok nemzetiségű államalakulat történetében. A magyar nemzeti mozgalom céljainak megvalósítását a sok nemzetiségű állam keretei között érte el. Törvénybiztosította Magyarország birodalmon belüli alkotmányos különállását és a magyar területi integritást. Ez azonban nem elégíthette ki egyszerre valamennyi nemzeti törekvést. Berendezkedés csakis valamelyik nemzeti igény teljesítése és a többi törekvés elutasítása révén jöhetett létre. A nemzetközi és az összmonarchiai erőviszonyok 1867-ben a magyar törekvéseket minősítették lehetségesnek, és e helyzetet mérte föl Ferenc József és manifesztálta a kiegyezésben. A sértett nemzeti törekvéseket először Ausztriában artikulálták. A rendszer első próbáját Az 1871. évi csekkövetelések a Fundamenten Artikel Hohenwart törvényjavaslata jelentették, mely a monarchia dualisztikus alapját a föderalizmus irányába kívánta változtatni, s a magyarhoz hasonló státusba juttatni a csekkó tartományt. Az azonban a magyar államférfiak számára elfogadhatatlan volt, mert koncepciójuk szerint a monarchiának a német vezetés alatt álló Ausztria és a magyar hegemónia alatt álló Magyarország paritásos összekapcsolásából kell állnia. Ferenc József kezdetben ingadozott a kérdés megítélésében, amikor azonban Andrássy megvilágította számára, hogy a dualizmus fölcserélése a föderalizmussal előbb Ausztria, majd ennek után Magyarország fölbomlásához vezet, Ferenc József ejtette Hohenwart javaslatait. A 90-es évek egyházpolitikai vitája a közjogi szembenállást világnézeti, társadalom felfogási értékek mentén szabta át. Ferenc József, mint jó katolikus és egyházának rendíthetetlen híve, idegenkedett az egyházpolitikai reformoktól. Mégis, látva a közjogi kérdések előtérben nyomulását, az erősödő nemzeti opozíciót a függetlenségi ügyek feszegetésétől akarta az érdeklődést elterelni azzal, hogy belső érzései ellenére megadta hozzájárulását az egyházpolitikai reformok beterjesztéséhez, amelyek ellen korábban éveken át hadazott s vagy háromszor vétót emelt. Az az önmegtagadás, amelyet az egyházpolitikai törvények szentesítésével tanúsított, azonban nem csak elterelési akció volt a közjogi problémák felől, hanem a polgárosodás ügyével való azonosulás kifejeződése is. 1905-ben kialakult alkotmányos válság idején, mikor kénytelen volt parlamenten kívül álló kormányt kinevezni, belügyminisztere Kristófi József a királyhoz intézett memorandumban fontos eszmét vetett fel. A közjogi kérdésekről folyó harcnak az általános titkos választójog kérdésének napirendre tűzésével lehetne véget vetni. Memorandumában utal arra, hogy a királlyal szemben áll az egész magyar történelmi osztály, a főnemesség, a főpapság, a köznemesség, sőt még a polgári osztálynak is a kiegyezés előnyei révén jóléthez és vagyonhoz jutott része. Mivel a korona e társadalmi osztályok támogatására többé nem számíthat, másút kell támaszokat és szövetségeseket keresnie, mégpedig az alsóbb néposztályokban. Ezeknek segítségével olyan parlamentet lehetne összehozni, amely az ország politikai törekvéseit új irányba terelhetné. A király helyeselte Kristófi József gondolatát, és megadta az engedélyt a nyilvánosság elé lépésre, ami azonban szigorúan a miniszter magán véleményeként jelenhetett meg. Valószínű, hogy a király ekkor még csak taktikai célokat követett, s még korán sem volt elhatározva az általános választójog bevezetésére. Azt egyelőre inkább a többségbe jutott ellenzéki koalíció megbontására alkalmas eszköznek tekintette. Ausztriában is megrőkönyödte Kristófin, mindenki úgy tudta, hogy ez az ő magánvéleménye, hogy olyan mozgalomnak ad lökést, amelynek a végét előre látni nem lehet. Mivel a koalíciós többség nem mutatott hajlandóságot a király álláspontja szerinti kormányalakításra, Kristófi kihallgatáson ismertette a választójogi reform várható kihatásait, majd föltette a kérdést. Az alkotmányos válság megoldására csak két út kínálkozik. A magyar vezényszó, vagy az általános választójog. Melyikhez akar nyúlni a király? A válasz gewiss zur Wahlreform. Bizonyos, hogy a választási reformhoz. Ezzel a kérdés eldőlt. Ferenc József elhatározta, hogy a történelmi osztályok belpolitikai szupremáciáját a szélesebb néprétegek politikai kvalifikálásával váltja föl a monarchia stabilitása érdekében. Míg ezt és a többi Kristófi által javasolt elképzelést, érdemes végigvenni ezeket, progresszív adó behozatala, kizárólagos állami ingyenes népoktatás bevezetése, egyházi és alapítványi földbirtokok megváltása és kiparcellázása, hitbizományok megszüntetése, a közigazgatás teljes államosítás. Ausztriában nem voltak ezek a konapi renden. Tehát ezek a imparlamentális kormány javaslatai. Tehát még Kristófi ezeket az elképzeléseket javasoltak, a parlamenti pártok ezeket egységesen az alkotmányra tett királyi eskü megszegésének tekintették. A darabont kormány viszont úgy érvelt, a király esküjét valójában éppen akkor tartja be, ha a koalíció által földült alkotmányos életet királyi hatalmának eszközeivel helyreállítja. Kétségtelen reformok a nép széles rétegeire nézve hasznot jelentettek volna. Ám a király az alkotmányosság talaján maradva továbbra is a törvényes kibontakozás lehetőségeit kereste. Ez 1906 áprilisában eredményre vezetett, mert a koalíció paktumot kötött a királlyal, s kormányra jutott. Ezzel befejeződött az a hosszú parlamenti harc, mely 3 éven át fölforgatta az ország, s amelyben a király monarchikus álláspontja mindenáron védeni a birodalom egységét, győzött, hisz a hatalomra jutott 48-asok 67-es politikát valósítottak meg teljes kapitulációjuk után. Ez a küzdelem azonban rossz színben tüntette fel az egész dualizmus, nem csak a hazai elégedetlenek, hanem a külföld szemében is, nem sokkal az első világháború kirobbanása előtt. A világháborúval pedig megakadt az organikus fejlődés, a társadalom polgárosodása, a gazdaság növekedése, az azáltal ígért ígéretes fölzárkózási eredmények, mind-mind a háború miatt torzóban maradtak. És ha még van pár percem, van, akkor néhány gondolatot arról, ezt már nem volt időm leírni, arról, hogy hogyan élt a kortársak és az utókor emlékezetében Ferenc Józsefnek az alakja. Amikor az országgyűlés megkerülésével trónra jutott, és utána bevezetett azt, amit bevezetett, az abszolút a bakrendszer, akkor a kortársak szemében a leggyűlöltebb figura volt. Mint egy 18 éves fiatalembert és egy 88 éves aggastyán teljesen másképp ítélnek meg a kortársak, az utókor is másképp viszonyul hozzánk, de akkor a leggyűlöletesebb figurának számított, hisz a lelkén száradt a kortársi vélekedések szerint az aradi 13-ak, az első magyar miniszterelnöknek az élete, és ez a szigorú elutasítás óvatos nyitásig szélesedett az 1861. évi országgyűlésen, amikor a parlamenti erőknek a többsége az nem volt hajlandó Ferenc Józsefet törvényes uralkodónak tekinteni, és nem volt hajlandó a törvényes uralkodónak kiáró érintkezési formákat betartani. Az enyhülés, a gyűlöletből a közömbössé vált nemzeti vagy közvélekedési magatartásig az út az a kiegyezésen keresztül vezetett. Tehát ez volt egy cezúra. Ez volt egy cezúra. A kiegyezés utáni politikai teljesítmény elismerésének csúcspontja az, hogy Ferenc József király a nép száján Ferenc Jóskává vált. Erről is vitatkoztak. Hogy mi ennek a tartalma? Egyesek szerint ez a társadalmi szeretet, egy barátságos gondolatnak a megnyilvánulása, ez a kifejezés. Mások pedig az, hogy hogy azért Ferenc Jóska, mert nem látták nagy királynak. Tehát nincs olyan teljesítmény mögötte, ami miatt ilyen becenevet nem ragasztanának rá. Én azokkal értek egyet, akik a spontán vagy a viszonyok tapasztalatai alapján lemért tanulságot sűrítették bele ebbe a gondolatba, hogy Ferenc Jóska, mert az ő voltak nagy reformok, a 48-67 szembenállása miatt ugye nem lehetett bevezetni, de azért a nemzetiségi törvény az Európában akkor a 68-44. Törvénycikk a legkorszerűbb volt. Nyugat-Európában se találjuk párját, illetve ami van, az sokkal szigorúbb, ez a francia. Vagy itt vannak az egyházpolitikai reformok, az iskolai reformok, amelyek nem közjogi, hanem társadalmi felfogásból és a polgárosodás ügyét szolgáló reformok. Ezeket szentesítette, és proponálta. Tehát végén elment a választójogi akció igenléséig, amit aztán persze nem vezettek be. Csak hogy voltak ilyen reformok. Mondják azt is róla, hogy szellemtelen és érzelemsivár. Ferenc József életének ez a szakasza az egyenlő egy görög sors tragédiával. Miksa bátyját mexikói forradalmárok agyonlövik, sortűzzel végeznek vele. Fia rejtélyes körülmények között öngyilkos lesz. Feleségét egy anarchista leszúr. Hát ember legyen a talpán, aki a családjátért ennyi tragikus esemény után a szellemességnek valami fajta hangulatát és indítékát még érzelem világában hordozza, tehát ezt ki kellett bírni. Ez aztán azt eredményezte a végén, hogy már akkor inkább tekintettek rá, mint magányos öregemberre, és nem mint valóságos hatalommal bíró királyra. A nagy kérdés az, hogy ezeket a sorscsapásokat, amelyeket az élet rámért, a politikai sikerek tudták-e kompenzálni? Ferenc József magyar szempontból, Ferenc József uralkodás alapvetően pozitív volt. Ő nem biztos, hogy annak érezte. Mert uralkodásának elején két nagy legyőzendő ellenfelet látott. A nacionalizmust és az alkotmányosságot. 1848-49-ben mind a két zavaró körülményt kiiktatta uralkodásából, azzal, hogy leverte az olasz forradalmakat, megbénította a Paulskirchét, a frankfurti német országgyűlést, és kérem szépen leverte a magyar forradalmat. Tehát úgy a nemzetiséggel, mint az alkotmányossággal hatályon kívül helyezte a 48-as alkotmányt, 48-49-ben sikerült leszámolni, és ami utána jött, az az évtized, a centralizált és abszolutizált uralkodói hatalom dekádja. Ez lehetett az a korszak, fölfogásom szerint, ami leginkább kvadrált, leginkább volt harmóniában belső énjével. És ez a periódus túl tudott emelkedni rajta. Tehát amikor a birodalom sorsa volt a tét, nem tétovázott, azt cselekedte, ami ezt a birodalmat megmenti, kiegyezett a magyarokkal, hagyta veszni Itáliát, hagyta azt, hogy kiszoruljon a család ősi érvényesülési területéről a német birodalomból, de ezt egyben tartsa. A sors kegyes volt hozzá, hosszú uralkodást adott neki, de megóvta attól, hogy mögélje ennek az uralkodásnak, az életművének az összeomlását, a széthullását. Az utolsó uralkodó volt, akiben föl sem merült az, hogy ez a világ változhat, hogy ez a világ nem ilyen fog maradni, és megkímélte a sors attól is, hogy meglássa, vagy szembesüljön azzal, ami az ő birodalma után